20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Már 75 ezeren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón jelezve, a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét. Gulyás Gergely hozzátette, a pályázati időszak lezárultával március 15-e után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről. A miniszter hangsúlyozta, a 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nem csak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait, fogalmazott a miniszter. Az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Az 5. naptári héten a mennyiség 17 ellátási területen, Békés Csabán, Budapest délpesti és központi szennyvíztisztító telepén, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett. A szennyvíz eredmények alapján a fertőzés számok további emelkedése várható a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emeltszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben, áll a közleményben. Az idei síszezon első felében a külföldre induló síelők naponta átlagosan 930 forintért kötöttek síbiztosítást, ez az összeg 10%-kal magasabb a tavalyi hasonló értéknél, közölte saját adatai alapján az insura.hu. A közlemény idézte Kozma Gábor vezérigazgatót, aki elmondta, a vártnál kissé gyorsabban emelkedtek ugyan a síbiztosítások díjai, ám a napi 1000 forint alatti érték továbbra is méltányos díj a sípályán felmerülő kockázatok fedezetéért. A szakember hozzátette, a piaci becslések 80-90% közé teszik azok arányát, akik síelés előtt megfelelő utasbiztosítást is kötnek. 32%-uk prémium, 64%-uk optimális kategóriába tartozó csomagot választott, és csak 4% döntött az alapszintű kategória mellett. Közölték azt is, hogy nagyfokú tudatosságot jelez, hogy az insura.hu adatai szerint az idei szezonra a zömmel autóval lebonyolított síutak 73%-ához igényeltek kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, máshol inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Ebben az órában a csontritkulással kapcsolatban beszélgetünk dr. Flórián Ágnessel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológus főorvosával. Többek között a csontritkulás diagnosztizálásának vizsgálatairól is szólunk.
Hogyha fölmerül a betegségnek a lehetősége, akkor ugye van egy kivizsgálási protokoll. Az először egy röntgenfelvételt foglal magába, ami egy gerincfelvétel, a háti és a deréktáji gerincnek a két irányú felvétele, hiszen ezen látjuk jól a csigolyáknak a esetleges deformálódását, eltérését. Emellett szükséges egy Hát viszonylag a rutinnál részletesebb laborvizsgálat, ami többek között ugye a D-vit, tehát egy vérkép, egy süllyedés, májvese funkcióvizsgálat, D-vitamin szintvizsgálat, és még egy pár egyéb.
Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge and your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching, your mercy won't let go. Cause your love is the bridge and your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me. Let them see, Lord, let them see. Searches for the lost, and your grace won't stop reaching, your mercy won't let go, cause your love is the bridge, and your truth leads us.
Love builds a bridge.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, dr. Flórián Ágnes, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológus főorvosát, aki 1995 óta a Regionális Oszteoporózis Centrum munkatársa, majd vezetője, és a csontritkulásos betegek gondozását tartja egyik fő feladatának, illetve 1997 óta a Regionális Artritis Centrum munkatársa. Őt köszöntöm most műsorunkban. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
Köszönöm szépen, nagy örömmel jöttem.
És elsősorban most így a csontritkulásról fogunk beszélgetni, és hadd indítsam ezzel a kérdéssel a beszélgetésünket, hogy mikor is beszélhetünk csontritkulásról, mit értünk pontosan ez alatt.
A csontritkulás egy csontanyagcsere betegség, ami a csonttömeg fogyásában nyilvánul meg. Ennek az a veszélye és az a következménye, hogy a csontok törékenyebbé válnak, kis erőbehatásra is már nagy mértékű csonttörés következhet be, és ugye ez az egyén szempontjából is egy jelentős tényező, hiszen munkaképtelenné válik átmeneti időre, vagy a töréstől függően esetleg hosszabb időre, nyilvánvalóan az életminősége ennek következtében romlik. Ugyanakkor az egészségügyi ellátás szempontjából pedig nagy költségekkel jár. Ezért mindenképpen az lenne a célunk, hogy a csontritkulás kialakulását, vagy már a meglévő csontritkulás mértékét mindenképpen csökkentsük. A betegségre régen ugye azt mondtuk, és ez most is jellemző, hogy úgynevezett némakórral állunk szemben, hiszen éveken át zajlik ez a folyamat, és esetleg tényleg csak az első törés alkalmával fedezzük fel, hogy itt a törés hátterében ez a csont folyamat áll. A betegségre elsősorban a női egyének körében kell számolnunk, de a férfiak is azért jelentős számban szenvednek ebben a korban. Magyarországon, hát talán ez ugye a lakosság számához mérten lettek ezek a statisztikák kialakítva. Évekkel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy összesen 900 ezer beteg szenvedhet ebben a betegségben. Ezek közül 600 ezer nő, 300 ezer férfi, körülbelül így becsültük a előfordulási arányokat, és mindenképpen ugye azt ki kell emelnünk, hogy az egész betegség kiváltó okaként a szervezetben lezajló hormonális változásokat kell tekintenünk. Ugye a nőknél a menopauzát követően gyorsul föl ez a csontbontás. Azoknál, akiknél egyébként genetikai adottságok is jelen vannak.
Itt, hogyha ugye konkrétan egy picit behozhatjuk az életkort is, akkor...
Igen. Tehát a menopauza ugye olyan 50-55 éves kor környékén jelenik meg, ugye ez az utolsó vérzést, havi vérzést jelenti, és ennek az elmaradását követően már olyan folyamatok indulnak be az ösztrogén hiány következtében, hiszen ez a menopauzális változás is a női szervezetben a hormon szintek változása váltja ki, hogy az ösztrogén hiány következtében a csontbontó folyamatok felgyorsulnak. A csont megtartó, csont építő folyamatok pedig kicsit lelassulnak. És ennek következtében megváltozik a csontszerkezet, ugye a pici csont trabekulák elvékonyodnak, törékenyebbé válnak, illetve a csontnak a széle, ez az úgynevezett kortikális állomány is vékonyodik. És emiatt akár egy tüsszentés következtében is bekövetkezhet akár egy csigolya összeroppanása, amit nem is biztos, hogy a beteg egyébként észrevesz, hiszen a csigolya törések körülbelül 2/3 tünetmentesen zajlik, és csak véletlenül derül rá fény, például egy mellkas felvétel során, vagy pedig egy reumatológiai vizsgálat során, amikor ugye a beteg krónikus hátfájással, derékfájással jelentkezik a rendelőben, ami egyébként évtizedek óta megvan már, hiszen itt azért 60-65-70 éves korosztályról beszélünk, és akkor az elkészített röntgenfelvétel mutatja meg nekünk, hogy hát itt nem csak a kopásos folyamatok vannak a háttérben, hanem sajnos csigolya összeroppanás is, ami már a csontritkulás jelenlétére utal. Ugyanígy a férfiaknál is, ő náluk kicsit hamarabb, olyan 50 éves kor körülre tesszük ezt az időpontot, hiszen azért a férfi szervezetben is van ösztrogén, nem csak tesztoszteron, és ott is azért bekövetkeznek, ha nem is olyan látványosan, mint a nőknél, de ott is elindulnak ezek a hormonális változások, amik aztán ugye kiváltják ezt a folyamatot. Természetesen nagyon sok rizikótényező segíti azt, hogy a születésünkkor genetikailag meghatározott csonttömegünket majd fel tudjuk leépíteni megfelelő módon. Ugye körülbelül 25-30 éves korig zajlik ez a csontépítés, és utána már folyamatosan, kicsikét lassulnak ezek a folyamatok, de aztán ezek a hormonális változások képesek arra, hogy ezt felgyorsítsák.
Itt hamarosan visszatérünk a rizikófaktorokra. Ugye azt is hallhattuk, hogy vannak sajnos már egyértelmű jelei a csontritkulásnak, de az is elhangzott, hogy hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért sokszor csak előre haladott állapotban ismerik már fel. Mégis milyen tüneteket lehet megemlíteni, amik így az idő előre haladtával akár erősödnek, és ugye egyértelmű jellé válnak?
Tehát azért ném akkor, mert nincs tünete gyakorlatilag. Ugye ez, amit említettem, ez a hátfájás, derékfájás, ez ebben a korosztályban egy nagyon gyakori mozgásszervi tünetcsoport. Ugye ennek az elsődleges oka a kopásos elváltozások, amik nem csak a nagy ízületekben térd, csípő, vál jelentkeznek, hanem ugye a gerinc kopásos folyamatában is, ahol csőrképződések, szalagmeszesedések, a portkorongok magasságának a csökkenése az, ami ugye ezeket a folyamatokat jelzi. De például a nagyobb mértékű testmagasság csökkenés, amikor valaki arról számol be, hogy akár 10 centivel is csökkent a testmagassága, hosszú a szoknya, hosszú a nadrágszára, igazítatni kell, ez már felhívhatja a figyelmet arra, hogy itt nem csak egy egyszerű kopásos gerinc dologról van szó, hanem itt már akkor keresni kell, hogy mi lehet az oka, és akkor derül fény az úgynevezett néma csigolya törésekre. Tehát ugye amik a test gerincnek a magasságát csökkentik, ugyanakkor a fáradékonyság, a testtartásnak a megváltozása, tehát egyre hajlottabbá válik a gerinc, kicsit puposabbá is, fáradékonyabbá válik a beteg, nem bírja úgy a terhelést, mint korábban. Már ugye ezt mindig arra szoktuk fogni, hogy hát igen, hát öregszünk, mennek az évek fölöttünk, és már nem bírunk úgy, mint régen. Hát talán ezek azok a annyira nem észrevehető, de figyelemfelhívó tünetek.
És akkor itt, hogyha beszélhetünk picit részletesebben a rizikófaktorokról.
Igen. Tehát ugye miután mondtam, hogy ez gének által is befolyásolt betegség, például a anyai ágon elszenvedett szomnyaktörés, tehát hogyha ez szerepel a beteg kórelőzményébe, és rákérdezünk, és kiderül, hogy igen, az édesanyának volt szomnyaktörése, akkor ez már kell, hogy a figyelmünket irányítsa a jelenlévő csontritkulás felé, hogy akkor a betegünknél is ennek járjunk utána, és derítsük ki, hogy van-e, vagy nincs ez a betegség. Ez egy ilyen családi, anamnesztikus tényező. De ugye például a háromnál több gyermeknek a szülése, vagy aki nem szült, az is egy rizikófaktornak számít. A korai vérzés elmaradás, tehát hogy mondjuk 50 évnél hamarabb, 45-42 évesen, vagy még fiatalabb korban elmaradó menstruációs tünetek, azok szintén felhívják a figyelmet arra, hogy itt a pácienst tovább kell vizsgálnunk, mert lehetséges, hogy csontcirkulás is ki fog derülni. Aztán az ilyen környezeti tényezők nagyon fontos szerepet játszanak. Ugye nagyon mozgásszegény az életmódunk. Manapság már tényleg nagyon kevesen áldoznak időt a sétára, a túrázásra. Mindenki otthon ül a tévé előtt, vagy a számítógép előtt, de a munkánkat is a számítógép előtt végezzük, és már amikor hazamegyünk, nem biztos, hogy van kedvünk vagy időnk tornázni, hiszen nagyon sok egyéb más feladat is van az életünkben. A helytelen táplálkozás, ugye nagyon kevés tejterméket fogyasztunk, megvan a szervezetnek a kalcium igénye, amire minden nap szüksége van, ugye ezt tudjuk is, hogy olyan 1200 mg naponta, amit tejtermékekkel, vagy ennek a nagy részét legalábbis tejtermékekkel nagyon jól tudjuk bevinni a szervezetbe. De hát egyre többen úgymond laktózérzékenyek, és hát nem fogyasztanak tejterméket, illetve már a gyerekeknél is valahogy nem figyelünk kellőképpen arra, hogy meglegyen a megfelelő kalciumbevitel, pedig az az ő aktív életkorukban rendkívül fontos lenne. Tehát a betegség megelőzése már gyerekkorban kezdődik el.
Igen, és itt ugye főorvosnő össze is foglalta, vagy több elemet megemlített itt a csontritkulás megelőzésével kapcsolatban, ami ugye, hát igen, már gyermekkortól fiatal felnőttkorig, amíg ugye épülnek a csontok, addig tudjuk elsősorban támogatni. Mi még esetleg ebben a kérdéskörben az, amivel kiegészíteni itt a megelőzéshez kapcsolódó gondolatokat?
Hát én nagyon egyetértek a heti gyakori tornaórákkal, mert legalább akkor mozogjanak a gyerekek, hiszen sajnos ők is most már a telefonhoz, meg az ilyen tabletikhez vannak kötve, amit ülve csinálnak. Megszűntek a nagy foci meccsek, amit régen ugye mindenütt láttunk, hogy fociznak a gyerekek, nem járnak biciklizni, nem járnak túrázni, tehát ezek valahogy kimaradtak már a fiatal gyerekkor és a fiatalság életviteléből, ami nagyon nagy baj, ugye úszás nagyon jó lenne, ami az izomtömeget erősíti, hiszen a csontok törékenysége azzal is összefügg, hogy milyen izomköpeny veszi körbe azt a csontot, ami védelmet nyújt ugye egy nagyobb erő kivédésére. Felnőtt korban pedig én mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy például, ha megoldható, hogy nem autóval vagy tömegközlekedéssel járunk a munkahelyünkre, hanem gyalogoljunk. Hogyha messze van, nyilván legalább egy megállóval hamarabb szálljunk le, és gyalogoljunk el odaig, és hazafele menet is legalább egy megállóval hamarabb szálljunk le a járműről, hiszen a napi fél óra úgynevezett függőleges, tehát axiális terhelése a gerincnek, az egyértelműen igazolt most már, hogy a csontritkulás ellen dolgozik. Tehát az a csont építő sejteket arra készteti, hogy dolgozzanak, építsék a csontot, ne hagyják, hogy a csontfaló sejtek ott mindent tönkre tegyenek, és ennek az egyik legfontosabb módja a gyaloglás. Tehát nem kell futni, járni, meg nem kell semmiféle különleges tornaterembe, meg edzőterembe járni ahhoz, hogy foglalkozzunk magunkkal és sok pénzt kiadni, csak egy kicsit gyalogolni. Tehát egy megállóval hamarabb leszállni, vagy a munkahelyről, vagy a hazafelé útból egy 10-20 percet gyalogolni, az már a szervezetnek megadja azt a jelző inputot, hogy védekezzen ez ellen a betegség ellen. És hát, hogyha már tudjuk, hogy csontritkulásban szenvedünk, akkor mindenképpen fontos lenne a megfelelő gyógytornáknak az elsajátítása, amit nyilván, hogyha egy beteg gondozásba kerül, ugye például egy ilyen oszteoporózis centrumban, de bármelyik, hát elsősorban a reumatológiai szakrendeléseket jelölném meg, tehát reumatológiai rendelőkben kell jelentkezni, és akkor itt az orvos nyilvánvalóan, hogyha úgy látja szükségét, akkor a gyógytorna a kezeléseket ki fogja írni, azt meg lehet tanulni, és otthon azt rendszeresen végezni, ami tudom, hogy nagy akaraterőt igényel, de hát a saját érdekünkben azért ez fontos lenne, és hát emellett a megfelelő táplálkozás, ugye a dohányzás, az alkohol szintén az ilyen rizikófaktorok közé tartozik, tehát azoknak az elhagyása, de hát egy életmódváltás, egy életmód, egészséges életmód kialakítása az, ami segít abban, hogy ezzel a betegséggel együtt éljünk, illetve amit tudunk, megtegyünk ellene.
És ugye itt a táplálkozással kapcsolatban már a kalcium szerepéről szólt, és ugye nagyon fontos, hogy D-vitaminban gazdag étrend is megvalósuljon.
Igen, örülök, hogy említette, mert sajnos a magyar lakosság, hát mondhatom, hogy 80% a D-vitamin hiányban szenved. Bár a COVID óta talán kicsit jobban odafigyelünk, mert akkor ugye elterjedt a köztudatban, hogy a COVID ellen a magas D-vitamin adagolás az milyen szerencsés. De a csontrendszernek a működéséhez feltétlenül szükséges a D-vitamin. A D-vitamin szerepe egyébként nem csak ebben van, hanem nagyon-nagyon sokrétű, ezért manapság már nem is vitaminnak hívjuk, bár a köztudatban még így szerepel, hanem D-hormonnak, hiszen a csontanyagcserére kifejtett hatása mellett immunerősítő, a szívérrendszerre gyakorolt hatása, a bélrendszerre gyakorolt hatása, tumorellenes hatása, tehát ezek csak a főbb hatások, amiket kiemeltem, rendkívül sokrétű, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a megfelelő D-vitamin ellátottság meglegyen a szervezetben. Ezért azt a javaslatot hozta az Oszteoporózis Társaság, hogy a napi 2000 egység D-vitamin bevitele az feltétlenül szükséges lenne mindenkinek. Tehát ez most nem a csontritkulásos egyénekre vonatkozik, hanem minden felnőtt ember számára szükséges, hogyha pedig ez a betegség jelen van, nyilván akkor végzünk egy D-vitamin szint vizsgálatot, ez egy laboratóriumi vizsgálat, ami alapján látjuk, hogy milyen pótlásban kell részesítenünk a beteget, és ennek megfelelően dozírozzuk a D-vitamint. Tehát kalcium D-vitamin az úgy nevezett bázisterápiája az oszteoporózis kezelésnek.
És ugye itt el is hangzott a laborvizsgálat, és ha folytathatjuk a beszélgetést a csontritkulás diagnosztizálásának a feltérképezésével.
Igen. Tehát, hogyha fölmerül a betegségnek a lehetősége, akkor ugye van egy kivizsgálási protokoll. Az először egy röntgenfelvételt foglal magába, ami egy gerincfelvétel, a hát és a deréktáji gerincnek a két irányú felvétele, hiszen ezen látjuk jól a csigolyáknak a esetleges deformálódását, eltérését. Emellett szükséges egy viszonylag a rutinnál részletesebb laborvizsgálat, ami többek között ugye a D-vitamin, tehát egy vérkép, egy süllyedés, májvese funkcióvizsgálat, D-vitamin szintvizsgálat, és még egy pár egyéb, ami a legelső laborban szerepelnie kell, hiszen ez alapján majd el fogjuk tudni dönteni azt is, hogy valóban csak egy ilyen úgynevezett posztmenopauzális oszteoporózissal állunk szembe, vagy esetleg valamilyen betegség következtében szövődményként alakult ki a csontritkulás. És akkor a harmadik vizsgálat pedig, amit feltétlenül szükséges elvégezni, hiszen ez egy objektív csonttömegmérő vizsgálat, ez az úgynevezett DEXA vagy denzitometriás vizsgálat, ami egy non-invazív vizsgálat, tehát nem szükséges sem levetkőzni, sem semmilyen más egyébre számítani, csak föl kell feküdni egy mérőfej alá, és akkor az megméri a csípő, általában a bal csípő területén a csonttömeget, hiszen az a kevésbé terhet, tehát ott tudjuk jobban detektálni ezt a eltérést, illetve a deréktáji gerinc szakaszon mérjük a csonttömeget. És akkor ez gram per négyzetcentiméterre ez a vizsgálat megadja a köbcentiméterenként jelenlévő kalcium, illetve a csont mennyiségét. A köztudatban ugye nem ezt adjuk meg a betegeknek, hanem az úgynevezett T-score, az, ami ez a törési score, ami alapján magát a diagnózist is fölállítjuk. Ez nullától mínusz 2,5-ig egy csontvesztéses állapotot jelöl, mínusz 2,5 alatt azonban már csontritkulásról beszélünk. És hogyha ehhez az értékhez még ugye az anamnézisben szerepel valamilyen fajta csonttörés, akár csuklótörés, cipőtáji törés, felkartörés, bokatörés, lábszártörés, amik kis energiájú törések, tehát nem egy balesetből adódnak, hanem tényleg egy banális félreléptem és eltört a buka körüli valamelyik csontom, vagy megcsúsztam a jégen, és ahogy letenyereltem, eltört a csuklom. Tehát ilyen dolgok, vagy ahogy az előbb említettem, ez a megnyitottam a jobban elzárt csapot, és egyszerűen észre se vettem, de eltört a csigolyám, tehát, vagy tüsszentettem egyet, és eltört a cigolyám. Tehát ilyesmire kell gondolni. Tehát, hogyha ez még társul a mínusz 2,5 alatti értékkel, akkor már úgynevezett súlyos harmadik stádiumú oszteoporózisról beszélünk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Flórián Ágnessel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológus főorvosával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Sound of the rain from the mouth of the preacher and the sinner the same. Tender as a whisper, loud in its refrain. May it hang on my lips for the rest of my days. There is something beckons my soul to see.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Flórián Ágnessel, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológus főorvosával beszélgetünk ebben az órában, témánk pedig a csontritkulás. Itt ugye elhangzott életkor, illetve a menopauzáról is beszéltünk, annak szerepéről, kiknek javasolja esetleg ezt a vizsgálatot, illetve mekkora jelentősége, mekkora szerepe van például a testalkatnak, itt a fiatalabb korosztályra is gondolunk.
Igen, elsősorban ugye az alacsony testtömeg, ami most manapság azért eléggé röpköd a köztudatban, ez az úgynevezett alacsony testtömegindex, tehát a BMI, az mindenképpen egy figyelemfelhívó jel. Tehát aki vékony, gracilis alkatú, épp a rendelőbre is látom, hogy ó, hát ez egy olyan törékeny nő, és akkor persze jön az anamnézis felvétel, kikérdezések, stb., és akkor kiderül, hogy hát igen, az anyukájának is már többször volt csontörése, esetleg már neki is volt egy csuklótörése, de hát senki nem gondolt arra, hogy neki esetleg, és akkor persze elkezdődik a kivizsgálás. Tehát a testalkatnak körülbelül ebből van szerepe. Ma már azért a túlsúlyosokat sem zárjuk ki, mert régen azt mondtuk, hogy a túlsúlyosoknál nem lehet csontritkulás, mert hogy az ösztrogén az a zsírszövetben halmozódik, és az védi a szervezetet. Na ez az elmélet, ez már azért elég jelentősen megdőlni látszik, és hát a túlsúlyosoknál is gondolnunk kell, hogyha egyéb rizikófaktorok jelen vannak, vagy esetleg még anélkül is nem árt, hogyha néha eszünkbe jut, hogy esetleg lehet csontritkulása. Ugye mondtam, hogy aki nem szült, vagy aki háromnál több gyermeket szült, az szintén veszélyeztetett, tehát ilyen esetben is. Van egy kérdőlapunk egyébként, és ezek a kérdések mind szerepelnek, tehát mielőtt elküldjük a beteget egy ilyen vizsgálatra, ezt ki szoktuk tölteni, és akkor ez az, hogy hány gyermeket szült, mikor volt az első menstruációja, mert ugye ha későn volt 18 év körül, már az is azért figyelemfelkeltő, vagy nagyon hamar maradt el, tehát mondjuk 45 évnél hamarabb. Ezekre odafigyelünk, akkor ugye a testmagasság csökkenést azt mondtam, hogy az is nagyon gyakran előfordul panaszként, meg hát szerepel is, mint rizikótényező. Tehát ami így felhívja a figyelmet elsőként, amikor először találkozunk a beteg, milyen egyéb betegségei vannak. Például pajzsmirigy megbetegedések, azaz alul vagy felülműködés, mind a kettő befolyásolja a csontanyagcserét. Cukorbetegség. Van-e valami olyan betegsége, amire ilyen szteroid tartalmú gyógyszereket kell szedni? Tehát ez főleg inkább a ilyen autoimmun betegségekre vonatkozik. Hát ezeket is tudnunk kell, ki kell zárnunk, mert ezek is mind a csontanyag cserét befolyásoló állapotok, miknél ugye gyakrabban előfordul a csontritkulás megbetegedés.
És hogyha a diagnózisban a csontritkulás szerepel, akkor milyen kezelési módokról beszélhetünk?
Ugye említette az elején, hogy 95 óta működik nálunk ez a regionális oszteoporózis centrum. Az országban vidéki városok közül a mi centrumunk napot először ilyen DEXA készüléket, ugye amin a csonttömeget tudtuk mérni. Hát ahhoz képest a terápia azért nagyon sokat változott, van már olyan gyógyszer, amit azóta nem is használunk, és hát újak jöttek be, amiknek a hatékonysága, a csonttömeg növelő képessége sokkal jobb. De van egy szakmai protokoll, illetve egy OEP protokoll, ami előírja nekünk, hogy ezt a terápiás sort, ezt hogy építhetjük fel, és hát vannak ugye gyógyszerek, amikkel elkezdjük a terápiát. Ezek az úgynevezett biszfoszfonát csoport, ide nagyon sok, főleg tablettás, de intravénás vagy infúziós készítmény is tartozik, Ez elsősorban a csont építő sejteknek a blokkolása révén fejti ki a hatását, és megállítja végül is azon a szinten a csont tömeget, ami éppen a terápia elkezdésekor volt, és nem engedi, hogy ez tovább csökkenjen. Tehát ez kötelező, ezzel kell kezdeni. Na most, ha ezekkel a gyógyszerek bármelyikével is valami probléma adódik, főleg az, hogy nem tudja szedni a beteg gyomorpanasz, ugye a tablettákat éjgyomorra kell bevenni, járkálni kell, hogy ne tapadjon le a gyomornyák a hártyára, mert akkor ugye a vegyhatása miatt egy maró tünetegyüttest vált ki, és hát emiatt aztán a betegek egy része nem tudja szedni. Tehát, hogyha van valamilyen kontraindikáció, ami miatt ezeket nem adhatjuk, akkor ma már nagyon jó egyéb készítmények is állnak rendelkezésre. Hát ezek injekciós készítmények, van, amit fél évenként kell adnunk, ez is elsősorban a csontbontást blokkolja. Azért kell fél évenként adni, mert az alatt folyamatosan szépen lassan kiürül a szervezetből, és akkor a fél év múlva újra szükséges egy adag a további hatás fenntartása céljából. Illetve a legsúlyosabb csoportba tartozó betegeknél vannak olyan készítmények, amik, hát ezeket naponta kell szúrni, de ennek az egyféle hatóanyagnak van olyan hatása, hogy képes új csontot is képezni. Tehát az elvékonyodott csontgerendákat megvastagítja, a csont széli részét, ezt a kortikális részét megerősíti. Tehát ennek van egy úgynevezett építő, anabolikus hatása, amellett, hogy egy picit a csontbontást is visszanyomja, és ennek a gyógyszernek nagyon-nagyon nagy a hatékonysága, tehát másfél évig adható. A csontritkulás vizsgálatot pedig egy vagy két évenként szoktuk megismételni. Na most ezeknél a betegeknél nyilvánvalóan, hogy a terápia befejezését követően, tehát másfél év múlva kötelezően el kell végezni a csontritkulás vizsgálatot, hiszen ezzel nem csak a terápiánk eredményességét tudjuk regisztrálni, hogy valóban ez a gyógyszer a csonttömeget nagyon szépen javította, hanem a beteg is egy kicsit megnyugszik, hogy na hát akkor nem volt hiába való az a másfél év szurkálás. Bár ennek a gyógyszernek erős fájdalomcsillapító hatása is van, nyilván amiatt, hogy képes az új csontszerkezetet létrehozni, és a végén már nagyon sajnálják a betegek, hogy nem adható tovább, mert nagyon jó lesz a közérzetük, nő az erőnlétük, tehát sokkal jobb állapotba kerülnek. De hát ez a gyógyszer jelenleg még Magyarországon csak a legsúlyosabb esetben érható fel. És akkor plusz a kalcium D-vitamin, ugye, amit már megbeszéltünk, hogy ez egy alap, tehát azt mindenkinek szedni kell.
És ugye mindemellé az életvitel, ahogy ön is mondta, hogy mindenkinek megelőzés szempontjából is, illetve akiket már érint különböző mértékben, igen, a táplálkozás, az életmód az.
Igen, ezt mindig oda kell érteni. Tehát a gyógyszer az csak egy segítség abban, hogy valamit javítsunk az állapoton. De a saját állapotán mindig csak saját maga az egyén tud javítani. Tudom, hogy ehhez nagy akaraterő kell, életmódváltás, és ez nem könnyű, ez egyáltalán nem könnyű feladat, de hogyha valaki tényleg megpróbál egészségtudatosan élni, és szeretné a saját helyzetét, a saját állapotát javítani, akkor előbb-utóbb úgy is rá fog jönni, hogy tényleg ő az első pont a terápiás protokollban, hogy saját maga mit tud kihozni saját magából. Ehhez a gyógyszerek és az orvosi tanács, a gyógytorna, az életmód, a táplálkozás, ezek segítséget adnak. De neki kell dönteni.
Néhány gondolatban beszélhetünk még arról, hogy így nagyobb törések után, például időskorban egy comnyaktörés, vagy ugye különböző testrészeket érintő törések során a felépüléshez kapcsolódóan mi az, amit javasolna, vagy ennek az útjáról? Ugye valamikor természetesen már műtétre is sor kerül, és az ezután való felépüléssel kapcsolatban mik lennének a gondolatai?
Igen, a törésfajtákból három nagy törést emelünk ki, bármilyen törés lehet a csontritkulás következménye. A leggyakrabban előforduló az a csuklótnyai törés, csuklótörés. Ugye az már egészen fiatalabb korban is nagy számban fordul elő, ezt ki kell vizsgálni. Tehát a csuklótnyai törésnek, hát a gipszelés, ugye a nyugalomba helyezés után a gyógytorna, de körülbelül egy olyan 2-3 hónap után azért ez általában visszanyeri a életminőségét a beteg. A következő nagy csoport a csigolyatörések, aminek ugye mondtam, hogy a kétharmada tünetmentes, és általában valamilyen más vizsgálat elvégzésével kerül.
Igen, például a röntgent említette, ugye főorvosnő.
Igen, felfedezésre. De az egyharmaduk, az viszont elég erőteljes fájdalommal járó állapot, amikor általában, mivel a háta, derek a fáj, általában a sürgősségi osztályról a neurológiákra, vagy esetleg az idegsebészeten köt ki a beteg, ahol aztán, hogyha még időben van, tehát 3 hónapon belül történt ez a csigolya összeroppanás, van lehetőség, ilyen csigolya feltöltéses módszerek vannak már, amikor kitöltik ezt a területet, ami a csont, a csigolya összeroppanás következtében ugye ott egy űrként szerepel, és hát ezzel megpróbálják stabilizálni azt a gerinc szakaszt, és visszahozni a mozgékonyságát. Tehát vannak ilyen műtéti megoldások csigolya összeroppanás esetén is, de ott általában azért a merev fűzőknek a viselete az mindenképpen ajánlatos, és hát ez mindig a beteg állapotától függ, hogy most ez mennyi ideig fog tartani. Van, akinél akár még fél év is lehet, amíg ezt a fés, de persze közben gyógytornát végezni kell, de a naponkénti fentléthez, a feladatok elvégzéséhez ezt a fűzőt föl kell tenni. És ezt követően, hogyha már ettől megszabadultunk, akkor már egy rugalmasabb fűzőt lehet viselni, de természetesen a mozgásterápia ennek is az elsődleges gyógyszere, nyilvánvalóan a gyógyszeres kezelés mellett a rendszeres gyógytorna, a mozgás, a séta, hiszen azért itt már idősebb korosztályról beszélünk, és itt az izmoknak az állapotát is, ahogy már azt az előzőekben is említettem, meg kell tartani, vagy legalábbis vissza kell hozni, még hogyha nem is 100%-ra, de egy 80%-ra, ahhoz, hogy a normális napi rutin életvitelünket folytatni tudjuk. A legsúlyosabb szövődménye a csontritkulásnak a csípőtáji törések, ugye comnyaktörés, comnyak körüli törés, ezek különböző törésfajtákat jelölnek, hát ez mindenképpen műtét. Tehát akinek comnyaktörése van, az biztos, hogy a traumatológiára kerül, és ott műtéten fog átesni. Általában ilyen szegecseléssel szokták ezt megoldani, összekötik a combfejet és a combcsontot, hogy ne mozogjon, és hát ennek a gyógyulása is sajnos több hónapot vesz igénybe, hogyha gyógyul a beteg. De sajnos a csípőtáji töréseknek az életminőségre kifejtett hatása, illetve a halálozása az nagyon magas. A comnyaktörést szenvedett betegeknek általában a fele, bár ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy idős korban következik ez be, és akkor már a szívkeringési rendszer sem úgy működik, tehát nem tudja a szervezet magát helyre billenteni, és hát sajnos halálozással végződik. A másik felük, az 50% az pedig az esetükben körülbelül olyan 30%-uk véglegesen tolószékes ellátásra szorul. Tehát ez óriási lelki teher a betegnek nyilvánvalóan, a családnak, a hozzátartozóknak, hiszen állandó gondoskodást igényel. Úgyhogy sajnos emiatt mondhatjuk azt is, hogy végül is egy halálhoz vezető betegség is a csontritkulás, hogyha időben nem foglalkozunk vele és nem figyelünk oda. Pontosan a betegség súlyossága és veszélyei miatt nagyon fontos, hogy mindenki törődjön az egészségével, mozogjon, táplálkozzon egészségesen, nyilván a lehetőségeihez mérten. Ezt azért mindenki megteheti, még azok is, akik esetleg úgy gondolják, hogy erre nekik nem futja. A sétára mindenkinek futja, mert az nem kerül semmibe, és a táplálkozást is lehet észszerűen és egészségesen irányítani, és hát főleg a gyerekekre, tehát a jövőnkre figyeljünk oda, hogy ők egészségesen nőjenek fel.
Dr. Flórián Ágnesnek, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház reumatológus főorvosának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ebben az órában, és beszélgethettünk így a csontritkulást érintő kérdésekről. Köszönjük szépen a szakmai hozzászólását, hogy rendelkezésünkre
megkeresést.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.